kis tücsök, minden este itt ülök, álmosan hallgatom, hogy zenél a cimbalom.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma is a kis mesekönyvemből olvasok nektek valami olyanról, amit ti is átélhettek minden este és reggel. Figyeljetek csak, hogy járt Gergő, aki nem szeretett mosakodni. Elmesélem. Kismesének ma nem sok kedve volt mosakodni. Nem tudom, ez más gyerekekkel is előfordul. Anyukája nem szitte ezért, hanem csak ennyit mondott. Aztán nehogy megtelepedjen rajtad a Kosz király. Kosz király? Az meg kicsoda? Mereztette nagyra szemét Kismese. Az csak a kádban lehet elmesélni, mert azt mutatni is kell, mondta mesemama. Már ott is vagyok, ugrott a vízbe Kismese. Mese, Kismese fürdetése közben, címe Kosz király. Ismertem egy olyan szúrtos, maszatos gyereket, aki alig látszott ki a piszokból. Gergőnek hívták. Tudod, Kismese, Gergő nem szeretett mosakodni. Ha fürdetni akarták, mindig kiugrott a fürdőkádból, és elbújt az ágy alá. Így történt, hogy megtelepedett rajta a Kosz család. De nem ám akármilyen Kosz család, hanem maga a Kosz király. Sok száz Kosz gyerekével és egész udvartartásával együtt. A Kosz király legjobban Gergő hajában szeretett trónolni. Innen osztogatta parancsait. A Kosz gyerekek ellepték a kisfiú kezét, lábát, nyakát. Behasaltak a körmei alá, s a hajszálain himbáloztak. Igen, jól érezték magukat, és egyre jobban elszaporodtak. Még a fogain is elterpeszkedtek. Ahogy szaladgáltak Gergő bőrén, szurkálták, csípték, csiklandozták. Gergő hiába vakarózott, nem tudott megszabadulni tőlük. Nőttek, nőttek a Kosz gyerekek, be kellett őket iratni az iskolába. A Kosz iskolát Gergő fülében rendezték be. Kosz tanító bácsi arra tanította őket, hogy hogyan lehet leggyorsabban bepiszkolni a tiszta inget, besározni a fehér zoknit, összetintázni a kabátot. De megtanulták azt is, mitől kell félniük. A víz, szappan, fogkefe a halálukat jelenteni. Ettől persze Gergőnél nem kellett tartaniuk. Teltek, múltak a napok, egyszer Gergőjék kirándulni mentek a bőrzsönybe. Útjuk egy patak fölött vezetett át, szép kis fahídon. Ahogy Gergő felért a hídra, áthajolt a korláton, hogy megnézze magát a vízben. Amint meglátta az arcát, szúrtosan, piszkosan, maszatosan, úgy megijedt, hogy ilyetében beleesett a patakba, a víz majdnem ellepte. Ebben a pillanatban a Kosz király udvarában meghúzták a vészharangot. Segítség, baj van, jön az árvíz, mindenki meneküljön, amerre lát. A Kosz gyerekek felugráltak a padokból, ugráltak ki az ablakokon, másztak felfelé, Gergő feje búbjára, hát ha ott nem éri őket el a víz. Ekkor jött egy nagy hullám, és elborította Gergő fejét, s így a Kosz királyt egész népével együtt elsodorta az árvíz. Gergő pedig kimászott a partra, olyan tisztán, fehéren, hogy anyukája alig ismert rá. Olyan furcsa jó érzés volt ez a tisztaság, hogy kedvet kapott hozzá. Attól kezdve minden nap maga mosakodott szappannal, kefével, még a fogát is megmosta. Olyan tiszta lett, hogy még a sötétben is világított, és soha többet nem mert rámászni egyetlen kosz család sem. Kedves gyerekek, ajánlom, kérjétek meg anyukátokat, apukátokat, hogy az esti fürdetés közben meséljék el nektek ezt a történetet, és játsszátok is el. Nehogy a ti hajatokba is megtelepedjen a kosz király. Jó szórakozást kívánok nektek! Most pedig hallgassunk meg egy szép éneket, amelyik egy kis, tiszta hegyi patakról szól. Vajon mit visz a hátán? Forrás, hova fut a vized? Hallgassuk meg! Elbúcsúzom tőletek. Szép, tiszta, vetett ágyat, és szép, tiszta gondolatokat kívánok nektek. Kedves hallgatóim, eddig tartott a gyerekek meséje. Műsoridőmből maradt még annyi, hogy a felnőttekkel is együtt lehetünk pár percet. Boldog tanáréveimből integet felém egy kedves tanítványom, Tibi. Hogy is volt? Vérszerződés. Mindennek Tibi az oka, aki ötödikes, és nem tud olvasni. Nem diszlexiás. Csak egyszerűen sosem gyakorolta, és így nem is tanult meg rendesen. Többszöri nekifutásra hoz össze egy-egy szót, de sosem biztos, hogy a végleges variációt. Ismeretségünk szavak nélkül kezdődött. Legalábbis részemről. Egyik ebéd utáni szünetben feltűnt, hogy az iskola udvar padján ül egy fiú és sír. Már az furcsa, ha egy fiú ül és nem rohangál. Közelebb megyek. Hosszú, pálcika formájú gyerek. Finom, szép arcú. Mellé ülök. Kérdem, mi a baj?
Nem válaszol, csak sír, mint őszi réten a tücsök. Nem olyan sírással, mint akinek elvették a labdáját, vagy egyest kapott. Nem szívszaggatva, annál sokkal rosszabb. Úgy sír, ahogy az öregek, akiket senki sem lát. Magának. Reménytelenül. Kérdezgetem, találgatom. Nem szól, de nem is húzódik el. Értem. Nem elmondható. Talán az életét siratja. A jövőt lent. Ülünk csöndesen, válunkon sziklával. Nem sejtettem, hogy miattam sír, hogy napközibe kell járnia hozzám. Hogy ő az a gyerek, akiről kiderült, hogy már egy hónapja nem is ebédel, csak hogy ellóghasson a napköziből, az itt és otthoniak tudta nélkül. De most lelepleződött. A csapda bezárult. Behozták. Szívből utálja az egész iskolát, a tanulást, hát még a napközit. Meg is értem. Legalább életösztön van benne. Az sem volt mindig. Családja sérülése, a válás majdnem az életébe került. Érzékeny, szeretetre vágyó gyerek. Csöngetnek. Sorakozó. Együtt indulunk. Egyszerre állunk meg. Nem bánjuk. Színe feketéről barnára vált. Azóta eltelt pár hónap. Tibi tűzpiros. Nem lehet nem szeretni, mármint egymást. De a tanulást hihetetlen mit művel. Koncentrálni egyáltalán nem képes, s a szív tiszta utálat megsokszorozza az eredménytelenséget. Amire néha órán odafigyel, az megy, de azon túl semmi. Ülni sem tud, hosszú keze lába állandóan a többiek hátába, fülébe, füzetébe, táskájába akad. Vihord, ugrál, könyve sincs itt, esze sincs itt. Ha rászólok, rögtön kiszalad, mint egy játékos pulikutya. Mosolyog, puszit dobál, bohóckodik. Nem lehet igazán haragudni rá. Szívét kitéve kunyerál percnyi szabadságot, lélegzetni életet. Nehéz eset. Legalább olvasni tudna. Gyakorolnia kéne sokat, de erre sem otthon, sem itt nem lehet rávenni. Egyik nap szikra pattant a fejemben. Tanulnak. Tibi, beszédem lesz veled. Azonnal becsapja a fordítva tartott könyvet, és hosszú léptekkel kirohan, hiszen szólították, mindenki hallhatta. Nem most, tanulj nyugodtan, majd napközi után. Mit tetszik majd mondani? Guvat ki a szeme. Azt titok, csak négy szem közt lehet. Majd szétdurran a büszkeségtől, becsapódik a helye mellé, forog, dobol izgalmában. A többiek csak lesnek. De én hallgatok, mint a hegyek. Fél öt, Tibi egy perc alatt kisegíti az egész osztályt az ajtón, és visszarohan. Tudod, van egy problémám, kezdem. Gondoltam, megkérdezlek, nincs-e kedved segíteni nekem. De van, vágja rá holnapi lógás reményében. Mi az? Tudod, nekem nagyon fontos lenne, hogy minden nap tornázzam, de mire este hazaérek, én olyan fáradt vagyok, sok a dolgom is, így ez mindig elmarad, pedig az egészségem múlik rajta. Biztos hallottál a nagy jogikról, akik a hosszú bőtölést úgy bírják végigcsinálni, hogy összebeszélnek egy barátjukkal, éljen az a föld másik felén is, és egyszerre kezdik el. S az a gondolat, hogy a másik is most bőjtöl, erőt ad nekik. Sokkal többre képesek így, mint magukban. Arra gondoltam, kipróbálhatnánk mi is ezt, ha akarod. Megbeszélnénk, hogy te olvasol otthon minden nap negyed órát, hangosan, én meg tornázom fél órát. Egymás kedvéért. Persze, ez csak úgy az igazi, ha vérszerződést kötünk rá. Lenne kedved?
Lenne,
de hogy kötjük a vérszerződést? Kérdi kimerett szemmel.
Azt majd holnap meglátod.
Vállalod?
Igen,
izzik fel az első megdöbbenés után. Csak eltelt a nap, s újra kettesben. A szerződést megírtuk két példányban, ki mit vállal. Aláírtuk, s piros vérbe mártott ujjunk pecsétjével hitelesítettük. Igaz, a vér bugacvére, paprikás ízesítőszer, de ez mit sem ront a mágián. Utána vért ittunk két üvegkupakból, igazi megyvért. Mindez titok, sőt, igen nagy titok. Tibi kizárólag annak mondhatja el, akinek ő akarja, de senki másnak. Tibi azóta olvas, és én tornázom. Ha Tibi kitart, hallanak még rólam az olimpián. Kedves hallgatóim, elbúcsúzom kicsiktől és nagyoktól. Ha szeretnének velem találkozni a Mária Rádió hullámhosszán, megtehetik. Jövő szombaton, este 7 óra 25 perckor. Várok mindenkit szeretettel. Dicsértessék a mi szerető, megmentő, örökbefogadó Istenünk!